Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszerben Humidórival és Veres Dórival. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Tasnádi István a vendégünk, aki író, drámaíró, és mint most kiderült számomra, ezt nem tudtam, hogy te költő is akartál lenni, vagy voltál is egy kötet erejéig.
Úgy kezdtem, igen.
Igen.
De gyorsan abbahagytam. Még
miért?
Időben.
Miért hagytad abba?
Fúha. Hát, mert ugye nagyon, nagyon beindult a dolog, titánként indultam, kaptam mozgóvilág költészeti nívódíjat, ugye az első évben megjelent egy verses kötetem, és akkor egy könyveti dedikáláson, amikor együtt üldögéltem egy órán keresztül egy Kossuth Díjas költővel, és senki nem jött oda hozzánk.
Hozzá se?
Nem. Hát az, hogy hozzám nem jött, az rendben lett volna.
Persze.
De hogy hozzá se
jött. Hát, hogy hozzá se. És nem is az viselt meg, mert ilyen van. Hanem, hogy őt nem viselte meg, és azt mondta a végén, hogy jaj, jó, beszélgettünk, dedikáljunk egymásnak egy kötetet. És azt éreztem, hogy igen, nem ez az a műfaj, ahol én az életemet szeretném eltölteni.
Hány éves voltál akkor?
22.
22.
Nyilván akkor az.
De azt mondod, hogy elsőre. Tehát azt mondod, hogy akkor megírtad 22 éves korodra ezeket a verseket. Mondjuk én azért szeretnék majd így a gyerekkorodról is beszélni
persze,
egy
persze.
Kicsit. Gyorsan ki is adták, és akkor ezzel így le is zárult ez a kör.
Tulajdonképpen igen, bár ez nem igaz, mert vannak verses darabjaim, tehát meg olyan darabok, amiben versbetét vagy dalbetétek vannak, tehát azért én bebelopom, de már tulajdonképpen praktikus céllal. Tehát, hogy nem egy ilyen önmagáért való alanyi költészet, ami megjelenik egy labban, és hát akkor még voltak ilyen irodalmi lapok, bár akkor se olvastam a kutya se őket. Én úgy, amikor megjelent, és nagyon büszke voltam, és vártam a nyitást, emlékszem az írók boltja előtt, és hogy akkor, és akkor kezembe fogjam az első példányt, amiben ott van a versem, amit én szívem vérével írtam, akkor úgy vártam, hogy valami történik. És akkor nem történt napon, és akkor érdeklődtem finoman így az ismeretség körömbe, hogy egy mozgóvilág, nem olvastátok, hanem legújabb üveges tekintetek meredtek vissza rám. És akkor láttam, a kérdés is hülyeség, tehát nyilván szerkesztő olvasta, ott picit a kör, aki, mondjuk akinek még megjelent írása, ahogy én is elolvastam, így a többiekét, de rájöttem, hogy az iszonyú belterjes, és hogy ez nekem nem való.
De azt mondtad, hogy az ismeretségi körödben akkor nem volt, ezek szerint nem forgott közszájon a mozgóvilág, de a háttere, tehát a családod, ahonnan jöttél, az mennyire támogatta ezt, hogy Istvánka, írjad azokat a verseket. Igen.
Nagyon támogattak, mert idejekorán felismerték, hogy rendes polgári foglalkozásom nem lesz.
Az mi lett volna? Tehát a jogász-orvos közgazdász?
Hát a jogászal, anyám jogász volt, és a bátyám is először a jogi egyetemet végezte, ő is aztán elfogyott, és művész lett. De tőle még megkövetelték, hogy járjon egy ilyen utat. Apám az közgazdász, mérnök. De én kezdettől fogom nagyon rosszul tanultam. Tehát, hogy nagyon kilógtam ebből a körből. Egy ideig küzdöttek velem, aztán feladták.
De te választottan tanultál rosszul, tehát nem érdekelt az egész? Vagy szerinted agyad sem volt hozzá? Hát ezért okos ember vagy, gondolom.
Figyelj, szerintem volt baj velem, szerintem. Tehát, hogy nem tudom máig sem megfejteni. Tehát egy olyan fajta zsenitudatom volt, de egész óvodás korom óta, hogy kikértem magamnak, hogy valaki meg akar tanítani engem írni. Tehát én mondtam, hogy én nagyon híres költő leszek, és kérdezték, hogy de tudsz írni? Nem, diktálok. Szóval levetkőztem ezt a zsenitudatot, de azért el
kellett. A zseniségedet nem,
azt
a tudatot.
Nem, a tudatot lesz, nagyon keményen le kellett vetkőzni, de hogy emlékszem ezekre az irgalmatlan konfliktusokra, már első másodikban. Amikor bekerültem az óviból az iskolába, és jöttek mindenféle elvárásokkal, hogy írjunk betűket.
Most ez tényleg annyira jó. Hogy mit tudtak vajon a szüleid, hogy ennyire klasszul éppen az önbizalom épülgetett?
Vagy hogy kezelték azt nem egyáltalán?
De előbb ez, hogy tudtak zsenitudatú gyereket készíteni?
Mondom, szerintem fontos volt, hogy egyszerűen feladták. Tehát, hogy én emlékszem erre, hogy apám egész egyszerűen próbál velem tanulni, idegrohamot kap, és azt mondja, hogy oké, most ültem le veled utoljára. És hogy kukás, oké, rendben vagy, szemetes ember leszel, az is egy szakma.
És ez mondtam, egy klasszikus, ez egy pattern.
Ez klasszikus, igen. De mondtam, hogy én leszek az ország legjobb kukása, és még büszke leszel rám. Tehát ebből is úgy jöttem ki, hogy oké, rendben van. Egyébként onnantól kezdve, hogy nem tanult velem, egy kicsit jobban tanultam, mert azért éreztem, hogy ez kínos, tehát olyan bizonyítványokat hazahozni. Anyám is nagyon jól kezelte a dolgot, mert amikor látta, hogy ennyire borzalmasan tanulok, akkor belelkesedett, hogy legalább lesz egy rendes iparos ember a családban, aki megcsinálja a csapot, meg a kisebb munkákat.
És ugye voltál?
Nem. Ezzel nagyon megsértődtem, éppen ezzel motiválta legjobban. Ezzel, hogy így csillogó szemmel mondta, jaj, de jó, végre van egy hülye a családban. Hát nem így mondta, de
lehet, hogy ez egy tudatos dolog volt tényleg a részéről.
Nem
csak
tudom.
Te azt hiszed, hogy ez egy véletlen mondat volt, de lehet, hogy ez volt
lehet,
a tudatosság.
Nem tudom, nagyon talányos ember volt az édesanyám, nagyon sokat köszönhetek neki, de nem tipikusan reagált a dolgokra. Uh-huh. Tehát, hogy, és mindig elérte azt, amit akart, mert nem. Tehát a tanárok így frontálisan próbálták elintézni, hogy az kell, jöttek nekem, semmi nem működött, ezek működtek. Hogy nem baj, hát semmi baj, akkor milyen jó lesz, valaki megszerel a csapot, ezen felhúztam az óromat. És akkor ennyi elkezdtem úgy nézegetni a könyveket, hogy azért valami minimálisat legalább úgy megtanuljak, de egyébként nagyon, tehát mivel későn kezdtem el egyáltalán olvasni tanulni, meg írni tanulni, nagyon rossz volt nagyon sokáig a helyesírásom, tehát egyetemen is, sőt, már írtam újságokban, amikor még flekrendszer volt, és ugye piros tollal kijavították, tele volt. Annyira kínos volt. Tehát már utána már igyekeztem, meg egyetemen már szerettem tanulni minden, de mivel későn kezdtem el, ezért, hát nem tudom, 20-on sok éves koromig szörnyen írtam helyesen.
És volt egyébként olyan tanárod, akár általános iskolában, vagy gimnáziumban, aki azért nem látott téged teljesen elveszettnek? Vagy akivel úgy tudtál kapcsolódni, vagy mindegyik így legyintett rád, és te se tudtál mondjuk rájuk fölnézni?
Nem, volt kettő, egy az általános iskolában, egy a gimnáziumban.
És magyar tanárok voltak ők?
Nem, az egyik egy fizika tanár volt, Kovács Márta néni, másik egy olasz tanár. Nagyon fura volt mind a kettő, de olyan intuícióval, hogy ez olyan helyzetbe hoztak, hogy nem volt más választása, mint hogy tanuljak. Uh-huh.
Te szerintem olyan gyerek lehettél, akinek ma kapásból egy Waldorfot javasolnának.
Hát mind a két gyerekem Waldorfos.
Igen?
Talán nem véletlenül.
Mert hogy akkoriban ugye még nem voltak nem ezek volt. Az alternatív fejek, tehát vagy beillesz a fiókba, vagy akkor hát te vagy a hülye.
Igen.
De hogy valószínűleg egy jó alternatív iskola belőled szuper dolgokat tudott volna kihozni. Milyen szerencsé, hogy így is szuper dolgok jöttek ki belőled. És akkor például a versekkel, a verseléssel, hát azért annak szabályai vannak, azért ahhoz kell bizonyos dolgokat tudni. Mikor ismerkedtél meg, ha már 23 évesen költeted volt, akkor azért? Vagy ezt a szerelem hozza általában a verselést? Tehát 16 körül?
Ne. 3-4 éves koromban kezdtem el verseket diktálni.
Ez a szerencsés,
anyámnak.
Aki lejegyeztem.
Tehát emlékszem, ugye volt apám nagy büszkén hozott egy ilyen szalagos magnót, ami lehetett már rögzíteni. És akkor már az első, hogy kipróbáljuk, ez egy karácsonyi nap, 70-es években, és hogy látszik, hogy karácsony, és kipróbálja. Már akkor is mondta, hogy Istvánka, mondd el, hogy mit tanultál az óvodába. Szavald el, mondtam, azt én nem tudom, én a sajátomat tudom. És akkor elmondtam, ami hagymázat.
De akkor az megvan ezek szerint.
Megvan.
És emlékszel rá?
Foszlányokra. Nem rímelt, tehát hogy egy ilyen
szabad verses
áradás volt.
Áradás.
Egy néma csönd fogadja, tehát hogy befejezem, és akkor egy néma csönd. Tehát, hogy tényleg...
De miről szólt?
Nem lett, hát valami... Kis bika felugrott a lovam hátára, azt hiszem így kezdődik, és aztán ki mindenki.
Akkor ez egy ilyen népi
igen,
rigmusnak.
Népi ihletésű volt. Igen, és egy fokozásos.
Tehát, hogy egyre magasabbra ugrott.
Egyre magasabb ugrott, igen. Tehát biztos, nem tudom, brémai muzsikusokból valamiből jött.
De volt benne akkor egy kicsit ez a vidéki, falusi vonal, annak ellenére, hogy te itt angyalföldön jártál.
Igen, viszont a nyarakat iskolában. Vidéken töltöm, nagyanyámnál falun, úgyhogy...
Megvolt a terep.
Na de ez az angyalföld, ez fontos szerintem, még ha gyerekkorodról beszélünk. Mert hát állítólag angyalföldön, aki nem tud focizni, az nem ember. És te tudtál?
Hát ez biztos Újpesten is így mondják meg a Ferencvárosban, de hát nagyon sokat fociztunk, az tény. Tehát, hogy suli után egyből mentünk ki a ketrecbe, úgy hívtuk, tehát egy ilyen flaster volt, ami körbe kerítettek ráccsal, és ott dühöngtünk sötétedésig. Uh-huh.
És ez megmaradt, ha jól tudom, tehát mai napig, ugye? Ez egy fontos eleme az életednek.
Igen, igen. Heti kétszer még mindig járok az öreg fiúkkal.
Jársz a ketrecbe.
De várj, ez az írók, költők közös foci csapata, amiben Egressy Zoltán, Cucorelli.
Ez nem az, ez egy baráti, két baráti társaság, abba is játszottam, de hát ezek ilyen alkalmi meccsek tulajdonképpen, amikor hozott ellenfél ellen kell.
De miért van ez, hogy a magyar írók között ez valahogy így egy ilyen identitás képző dolog?
A foci?
Hogy, aha. Ezt jól látom, hogy a többség azért valahogy kötődik ehhez az egészhez.
Egy hangos kisebbség.
Igen?
Én azt gondolom. Igen, tehát hogy azért ez úgy volt. Én akkor találkoztam össze jaktáborokban, még a 90-es években, ahol lejártam, és ott mindig volt délután foci. És ott is azért az volt, hogy a Cucorelli megszervezte, és akkor volt az a 11-12 ember, aki mindig ott állt, és iszonyatosan komolyan vettük, és küzdöttünk, na de azért a másik 40 az meg ült a fröccsével, vagy sétált a tópartján, tehát hogy nem. Viszont ez nagyon, látványos, hangos dolog volt. Tehát egy része biztos, hogy a foci körül szerveződött, és rémesen komolyan veszik ezek az írók.
De miért így mondod, te már ebben nem vagy benne, aki komolyan veszi?
Én annyira nem.
Hol múlt el, vagy miért?
Hát ez gondolom a korral.
De ők is korosodnak.
Igen, akkor nem tudom a választ. Tehát, hogy tényleg borzalmasan komolyan vettem én is. Egyszer szörnyű veszekedések voltak a pályán, emlékszem.
Volt, hogy tetlegességig is ment?
Azért azt nem, de verbális abúzus az történt keményen. Oda-vissza, senki nem maradt alul, úgyhogy osztottuk egymást. Ma már évek óta nincs ilyen, tehát, hogy nem tudom, mi fordult ez meg, most...
Már nem érdekel annyira.
Annyira nem.
És akkor mitől, tehát akkor térjük vissza erre az angyalföldre, én nem annyira ismerem, de tudom, hogy ez ilyen, mint Zugló, hogy valaki ott él, akkor az létezik és kész. Hogy neked az angyalföldiség, akkor miben érződik az életedben, vagy mitől identitásképző?
Ugye, Árpád itt Pesti hídfőnél nőttem fel, úgynevezett dánházakban, ezek valójában panelházak, de nem úgy panel. Tehát, hogy mi nagyon büszkék voltunk, hogy mi dánházakban éltünk.
Ez mit jelent?
Egy dán technológia. Mit nem emlékszem.
Hogy tudod, ilyen paneleket egymással.
De ha jöttök le az Árpád hídról, gondolom, gyakran jártok errefelé, akkor balkész, mondjuk Budára jöttök, balkész fele van három darab ilyen dánház. A többi az nem dánház, három darab, 10 emeletes, egy nagy reklámok vannak rajta, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a 60-as évek végén adták át, vadé új volt az egész, új technológiával, nagyon jó híre volt, és anyámék erre lecsaptak, máson kertesházi övezetből a nagyanyámékkal éltek.
Yeah.
Hát igen, és akkor friss házasként szabadultak végre onnan, és az első önálló lakás, az első emeleten az egyik ilyen panelházban, de úgy így voltak még vele több százan, kisgyerekes családok, fiatalok.
De kb. Egy idősek,
hát
ugye?
Ez az. Uh-huh. Hát ez az. Tehát ez minden jó. Az ilyen új hely. Egy képesztő zsizsgés volt. Tehát olyan élet volt, hogy hát ma már ez nincs így, de nyilván előregedett az egész.
Uh-huh. Hát igen, hogy ilyen 30-as, 40-es emberek lehettek kisgyerekekkel, vagy 20-as,
30-as.
Hát gondolj bele, hát ők is, maguk is még fiatalok.
Tehát mi úgy jártunk haverkodni, tehát ez érdekes, aki lakótelepen nőtt fel, vagy ilyen panelban, azt tudja, hogy papucsba főmész. Hetediken lakott egy hajlom, 9, tehát szembelevőbe, tehát hogy nem is kellett úgy látni, és akkor főszánk egy buszra, és nem, főmünk a liften a hetedikre, és ott vagyunk egész nap, vagy együtt tanulunk, vagy akármi. Kinéztem az ablakon, láttam, hogy ki van lenne a téren, álltam 30-40 gyerek.
Hányadik alaktatok?
Elsőn. Szóval, hogy hihetetlen pörgés volt. Szóval nagyon, nagyon jó volt. Én akkor ugye ebbe születtem, nem tudtam, hogy ez nem evidens, vagy máshol elfetetlen van így. Az iskola az 2 percre volt, nem volt nagyon jó, tehát inkább lett volna messze, de egyszerűen minden egyben volt egy ilyen kis, nem is tudom, egy jófajta nyári tábor jelleg az egésznek.
Uh-huh. Megmaradtak barátaid ebből a korszakból?
Abszolút. Abszolút. Több is. Még az általános iskolából, akikkel aztán együtt mozdultunk tovább, szintén Angyalföldre, a gimibe, a Berzsenyibe. Ezek tulajdonképpen a legtöbb barátom még ebből a korszakból.
És akkor ez a kulcsos gyerekesség? Tehát a kulcsanyakadba panelgyerek voltál?
Mm, igen. Uh-huh.
És a kokain futár, ami ugye az első darabod volt.
Igen.
Az egy picit most egy eszembe jutott ez ennek kapcsán, hogy ott is olyan lakóközösség van, akik ugye egymás életét is élik a sajátjukkal párhuzamosan.
Lakógyűlés is van, bizony.
Igen.
És úgy csináltok, mint hogyha ez egy ilyen
lecsengett dolog
lenne, hiszen
ma is van.
Most is vannak tárházak.
Érted?
Igen, ez közös trauma pont.
Abszolút, ez egy nagyon traumatikus szituáció.
Na jó, de mennektek ez egy ilyen...
Jó, most a Buda így átnéz a pestiekre, tudod, hogy miért nem. Ez így nálatok így van.
Nem.
Igen, nálunk ez így van.
Van lakógyűlés.
Bérház.
Én is jártam már lakógyűlésen, mint lakó. Csak hogy azt akartam mondani, hogy nekem nem negatív kicsengésű ez a szó. Nektek igen?
Igen.
Hú,
igen.
Nagyon.
Traumatikus.
De például pont egy drámaírónak, hát ez egy fantasztikus helyszín arra, hogy gyűjtsön, tök jó terep, igen, hogy gyűjtsön karaktereket, mondatokat.
Mindjárt benne, első darabomban ott is van
igen.
A lakógyűlés.
De akkor ezek szerint jól látom, hogy onnan, ez az ilyen ősélményed, igen. Írtad meg az első darabodba.
Hát igen, egy 10 emeletesben van mindenféle korú,
habitusú
és agyi kapacitású ember, úgyhogy mi gyerekként is megismertük az áldó küzdelmekbe, nyilván, mert ugye minden házban van egy olyan, akit utálni kell, meg ő is utálja a gyerekeket, ez mindjárt dinamizálja az egészet, úgyhogy remekül el voltunk.
És neked mi a kedvenc panel karaktered?
A vasárnap kocsit mosó.
De minden vasárnap.
Az a kertárosban a flexelő egyébként.
Ja, ugye, igen,
az. Ja, hogy értsem. Értem.
De hogy neked mondom.
Nem, most már, de akkor még nem
nálhatok
volt.
Az van.
Ugye akkor nem volt még automosó. Tehát ez igen. Az automa. Tehát, hogy azért tényleg kellett mosni. Apámmal is mindig mentünk. Műanyagvödör kezembe nyomta.
Slag?
Nem mondta le az elsőről.
Persze.
Slagot el kellett volna kérni a házfelügyelőtől.
Igen, ez egy közösségi ügy.
Azt megszavazza a lakógyűlés, hogy szerintem...
Lehet. Hány köbméter vizet nem
így
lehet.
Van, így van. Akkor közös vízóra, vagy így. Külön, vagy akkor... Nem, inkább lehoztuk a vödörben otthonról, és akkor gyönyörű, de nem csak mi, hanem ugye a parkolóban legalább 6-8 apuka a gyerekével mostak. Ez is egy közösségi élmény.
Igen, de ha belegondoltok, hogy ez vajon miről szól? Hogy csak a kocsim legyen tiszta minden vasárnap. De tényleg, ez mit pótol?
Egyébként valami
mert hogy ennyire nagyon értelme biztos, nincsen, nem?
Biztos, hogy pótol.
Minden vasárnap
hát
csillogjon.
Hogy ez egy olyan tárgy, ami egy nagyon megbecsült tárgy egy családban, egy autó. Főleg, amikor mi fiatalok voltunk, azért nem volt annyira általános, hogy mindenkinek van autó.
Gondolom, mind a hárban emlékszünk az első rendszámra. Biztos, ti is így vagytok.
Én nem.
Én tudom.
Nem típus.
KS6367 kék Dacia. Nektek nincs?
Kék Trabant. Nekünk Trabant.
A Trabira nem emlékszem. Na mindegy, szóval én nekem van egy ilyen érzésem, hogy ez a kényszeresség, hogy autót mosunk vasárnap, ez nem tudom megfejteni, mi, de hogy valamilyen pótlék.
Már akkor is státusz szimbólum volt egyébként. Csak ugye ma már megmosolyogjuk, hogy Dacia-kkal, meg Skodákkal, meg hogy apámnak volt egy 1006-os ladája, hát ezzel óriásit lehetett villantani.
Még tehát, királyság.
Persze. Egy narancssárga, NSK importból visszamaradt 1006-os lada, úgyhogy telep királyai voltunk róla. És hát ezt le kellett mosni, hát nem lehet.
Hogy koszos legyen.
Hát hogy?
Igen.
Szerintem csináljuk azt, hogy...
Mossunk kocsit.
Hogy mossatok kocsit, amíg mi zenét sugárzunk itt a kettes számrendszerbe, és Sasnád István íróval jövünk majd vissza, és akkor majd elkezdünk egy kicsit szakmai kérdésekről, és most már beszélgetni a kalandos gyermekkor után.